ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezredforduló. A Rádió Színház dokumentumműhelyének műsora.
A műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentum műsora. Negyedik rész, láthatatlan gyűjtemény.
Reméltük, hogy ez a telefonszám Csánki Miklós szampolói lakásának telefonszáma. Ugyanis Csánki Miklós után nyomozni kezdtünk, illetőleg nem is utána, hanem feltehetőleg eltűnt műtárgyak nyomába eredtünk.
Csánki Dénes a Szépművészeti Múzeum gyűjteményét nyugatra szállította még a II. Világháború végnapjaiban. E gyűjteményhez hozzácsapta a kezelésébe került úgynevezett lefoglalt zsidó javakat is. Ezek a tárgyak, vagy legalábbis a tárgyak nagy része eltűnt, máig nem tudjuk, hol vannak.
Feltételezzük, hogy néhány műtárgy São Paulóban lehet, miután sikerült megtudnunk, hogy a Csánki család a háború után némi várakozás követően Dél-Amerikába távozott. Természetesen ez volt az az útvonal, ahol nagyon sok náci bűnös elhagyta Európát.
Nagy Attila kollégám hosszú évtizedeken keresztül élt Latin-Amerikában, református lelkész volt. Így kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik. Ő volt segítségünkre abban, hogy megpróbálja a Csánki család még létező nyomait felkutatni.
Az eddigi egyetlen szemtanút már sikerült felkutatnunk, Bogyai Tamás művészettörténészt, aki jelenleg Münchenben él. Ő volt az, aki 1944-ben még Szentgotthárdon csatlakozott ehhez a műkincs szállítmányhoz, és végig kísérte egészen Münchenig, egészen addig, amíg az Art Collecting Pointba, tehát amerikai fennhatóság alá kerültek a műtárgyak. Bogyai Tamás nem csak az utazásról, hanem a műtárgyak feltehető utóéletéről is tudott beszélni, hiszen a II. Világháborút követően nagyon sok magángyűjtő fordult hozzá, hogy vajon eltűnt műtárgyáról tud-e valamint, és ő maga is magánnyomozáshoz kezdett.
Egyes magángyűjtők is fordultak hozzám. Hát a Weiss Alfonz, ugye, akinél a java volt, így elég hosszú kapcsolatunk volt. A gyűjteményük egy gréko.
Ez, amit a kezében tart, és felolvast, hogy mi
ez a fotokópiája egy hirdetésnek, amit én tétettem közzé az itteni műkereskedők szaklapjában.
Mikor volt ez?
Ez volt, itt van, 1950-ben. De tudtam, Mali nem itt elő semmi, és hogy ki tudja, hogy esetleg lehet, hogy 100 év múlva kerül elő, mert ilyen eset már volt elég sok. Szóval, hogy elfeledkeznek róla, az illető nem is tudja, hogy mi van a kezében esetleg.
Milyen képet felidéznék? Gustave Courbet, Pré-Dorna, ez egy lenvászonra festett kép, amelyik 1 méter 26 centi, miszer 67 centi relatíve nagy képről van szó, a másik a Francisco Goyától, Állatok a mezőn.
Az azt hiszem, nincs meg.
Ez 160x281-es, 1787-ből datálták, ez is egy hatalmas méretű kép. El Greco Jakobus Major című munkája 92x47, relatíve kisebb. Renoirnak La Dame à l'Oiseau, hölgy madárral, egy 100x60-as kép, és nem is akarom tovább folytatni a felsorolást, elég nagy méretű képekről van szó. Hogyan lehetséges egyáltalán nemzetközi méretekben, hogy ilyen nagy jelentőségű művészeknek ilyen nagy méretű képe tűnjön el a világba? Fekete kereskedelem?
Hát a háborúban végelményben részben ilyen a laborművek pincéjében még ilyen helyekre helyezték biztonságba, de a herceg örökösök nem rejtegették ezeket a képeket. Nekik az volt az álláspontjuk, inkább kerüljön a kormánybiztonsághoz, mert ugye ott legalább megvan, mint hogy ki tudja, valaki kifossza a lakást, ugye? Mert legtöbbször németeket szállásoltak, ugye, be a zsidó világba. Szóval minden lehetséges volt. Ugye, azt lehet mondani. Én,
ugye, tehát lehet, hogy elpusztult a háborúba, de az is lehet, hogy valaki kifosztotta a világ.
Igen, igen. A pácai, a szobrász, az érdekes dolgokat tudott így például a 60-i gyűjteménynek a sorsáról, még minden. De hát ő se él már.
Mi történt a 60-i gyűjteménnyel?
Egy része legalábbis a hitelbank pincéjében volt. És hát ott a széfekből, szóval az is ki lett fosztva. De viszont, hogy aztán ez az egész volt, ott is egy rész eltűnt. Na de az, hogy ami a hitelbank pincébe maradt, hogy hát az hova lett, hát ez egy más kérdés.
Két képnek a sorsát szeretném néhány mondatban elmondani önnek. Az egyik kép Giorgio Vasarinak egy festménye. Ez a Vasari kép egy kanadai múzeum tulajdonába került néhány évvel ezelőtt vásárlás útján, és a hátoldalán felfedezték a Szépművészeti Múzeum pecsétjét. Ez az egyik konkrétum. A másik pedig a Szovjetunióban egy ember a halálos ágyán közjegyzőt hivatott, és elmondta, hogy egy képet hozott el a Szépművészeti Múzeumból, egy nagyméretű képet. Ez történetesen egy németalföldi festmény, Bábel tornyát, Bábel tornyának az építését ábrázolja, nagyon nagyméretű képről van szó. Ő elvitte magával a háború alatt, és aztán lelkiismeret furdalása volt, és a halálos ágyán elmondta azt, hogy ő ezt a Szépművészeti Múzeumból elvitte így balkézről.
Akkor a háborúban minden lehetséges volt, ugye, és nem lett kiürítve a Szépművészeti Múzeum, mert például befalazva is találtak aztán a Szépművészeti Múzeum pincéjében még dolgokat, hogy aztán a Csánki tudhatott ugye erről a legtöbbet, és a fia még mindig tudhat ilyenféle dolgokról, hogy a Csánki Dénes halála után a fia egy furcsa levelet írt a Szépművészeti Múzeumnak. Hát én kérdeztem a Nemzeti Galériának az egyik osztályvezetőjét, és azt mondta, hogy ő tudja, azt, hogy ő ezt a levelet másolatban látta is. Azt mondja, hogy ebben az ifjú Csánki felajánlott a múzeumnak, hogy ő tud nekik segíteni, még egyes magántulajdonban volt képek hollétének a kiderítésébe, és egyes régi magyar táblaképek hollétének a kiderítésébe.
Az az igazság, hogy ez a levél nekem is volt másolatban a kezemben. Én láttam ezt a levelet.
Na hát ez érdekes.
És ebben a levélben, én határozottan emlékszem, szerepel egy kitétel. Csánki Miklós azt írja a levélbe, hogy szeretne Magyarországra hazatérni. Szeretne Magyarországon valószínűleg letelepedni, abban az esetben, hogyha az ő számára elfelejtenék azokat a dolgokat, amik esetleg a nevéhez fűződnek, abban az esetben ő hozna magával néhány képet, amit elvitt São Paulóba, ahova apjával együtt mentek, és ezeken a képeken ezt a kifejezést használja, mostanáig elrestaurálgatott. Tehát ezt visszahozná a Szépművészeti Múzeumnak.
Mindenesetre biztos, hogy elvittek képeket Csánkiék, és az is nagyon valószínű, hogy igen sokféle más csatornán műtárgyak kerültek ki az országból, és soha nem kerültek vissza. Nem tudom, hogy érdemes azon gondolkodni, hogy egyáltalán hogy történhetett, hogy a Csánki család eljutva egészen Dél-Amerikába viszi magával a képeket.
Hát ez technikailag rendkívül egyszerű, ugye? Hát hogy az ő ládájukban mi volt, ők Pestről mit hoztak magukkal, hát senki nem ellenőrizte. Mindenkinek volt mondjuk egy ládája, vagy egy nagy koffera, vagy így.
És néhány
nekünk se volt ugye kofferunk, hanem csináltottunk egy ládát, ami ma is megvan még.
A Csánki családnak egy tekintélyes személy is volt.
Igen.
Már ők úgy érkeztek Szent Gotthárdra ezek szerint.
Igen. Hogy mit hoztak magukkal, ugye? Hát ezt...
És még Szent Gotthárdon is módja volt Csánkinak nyilvánvalóan egy kicsit igazítani.
És éppen a magántulajdonban levő dolgokról. Az, hogy a múzeumi leltári számmal ellátott tárgyat is, mielőtt elkezdődött a leltározás, amagy közben is neki meg lehetett a módja, hogy ő azt félrerakja.
Csak neki.
Ő neki meg lehetett a módja.
Én azt hiszem, hogy Csánki kétféle módon okozott nagyon nagy kárt. Az egyik, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel visszaélve bizonyos képmennyiséget kicsempészett az országból, de egyúttal azáltal, hogy ő ilyen zavaros viszonyokat hozott létre a múzeumban is, és máshol is, és hogy a műtárgyaknak a beszállítását és kiszállítását, a titokzatosságnak és az összeesküvésnek ezzel a furcsa légkörével vette körül, gyakorlatilag kontrollálhatatlanná váltak a dolgok, és még sok más egyéb ügyeskedő számára tették lehetővé azt, hogy képeket ellopjanak, műkincseknek gazdátlanná válva a lábuk helyen, és egyszerűen hozzá nem értés következtében megsemmisüljenek, vagy pedig mások ellopják, eltulajdonítsák és máshova elvigyék. Nem tudom, ezzel az elemzéssel egyetérte.
Ebben egyet kell érteni. Hát ez ugye tény.
Csak valami nem fér a fejembe, professzor úr, szóval akármennyire is nem volt jó szakember Csánki, nem volt igazán egy magasan kvalifikált, képzett valaki. Tehát végülis hosszú-hosszú éveket múzeumban tölt, végülis műtárgyak között zajlik az élete, már csak a családja az apja révén. Szóval hogy lehet, hogy ilyen, hogy ezt a szót használjam, sarlatán módon hajtson végre egy ilyen szállítási akciót műtárgyakkal, amikor az fél életét műtárgyak közelébe töltötte. Ennyire korlátolt ember volt tényleg.
Hát korlátolt is, hogy meglehetősen erkölcsi alap nélkül.
Hogy teszik ezt érteni, hogy erkölcsi alap nélkül?
Szóval, hogy senkire tekintettel ugye nem voltak. Tisztára önző alapon, az én benyomásom szerint ez egy, mondjuk egy ilyen korlátoltság.
A második világháború alatt, amikor az úgynevezett zsidó műkincseket lefoglalták, jelentékeny műkincsekről is szó volt?
Hát hogyne? Hát például itt van az egész Herzog gyűjtemény, aztán a Wolfner, a Weiss család, ugye? Hát ezek azt lehet mondani, ebből egy világklasszisú múzeumot lehetett volna csinálni.
És ezek úgy, ahogy vannak, eltűntek, nyomuk veszett?
Nem. Magyarországon is maradt elég, az, hogy Magyarországon ma a szépművészetének az egyik legszebb gréko gyűjteménye van, az egy egyességnek az eredménye, amit a Weiss család kötött a magyar állammal. És hát ezért van ott általában a spanyol gyűjtemény, mert ezek részben még a Nemes Marcelnak a gyűjteményére mennek vissza, aki azt lehet mondani, hogy a grékónak egyik fölfedezője volt, még az első világháború előtt kezdte el ezeket gyűjteni. És hát a zsidó gyűjtemény nagyon szép modern magyar anyag is volt, de azt hiszem azok általában inkább megmaradtak.
Gáccser úr?
Igen.
Jó napot kívánok. Újból Nagy Attila vagyok a Magyar Rádiótól. A következőért zavarom újból, hogy ezen a telefonon már nem található a Csánki, amit ön adott nekem. Igen, valami csehszlovák van ott helyébe.
Körülbelül mennyi ideig tartott az az idő, amikor Szent Gotthártól Münchenig összekötötte az életét ezzel a gyűjteménnyel?
Hát ez március 31-ére virradó éjjel, és az Agonokban laktunk, ugye azt lehet mondani, együtt voltunk a képekkel, hát június 5-én akkor vették őrizetbe az amerikaiak, de akkor még Mark Wallstein állomáson voltunk egy ideig, ezt most napra pontosan nem tudom, de ez is ugye a június elején volt, a vasútállomáson volt egy hálókocsi, ami a Gestapónak volt lefoglalva. Május 7, vagy mi volt, azt hiszem, az a dátum, na hát, hogy amikor tudomásul vették, hogy a rendszernek és a háborúnak vége, és akkor az állomás főnök úr az volt egy személybe váltóállító és főnök, szóval az akkor megengedte, hogy mi a vagonokból bevonulhassunk a hálókocsiba, és akkor ott laktunk a hálókocsiba, nagy örök voltunk. De az amerikai őrség az őrizte a vagonokat ugye tovább, tehát hát mondjuk még körülbelül akkor ugye május 7 körül akkor költöztünk ki a vagonokból. És ezt akkor utóbb állapították meg az amerikaiak, hogy az egyik vagon fönt beázott. Úgyhogy voltak bizonyos nedvességi károk.
Professzor, milyen személyes kapcsolatba került, hát hosszan együtt utaztak több hétig a Csánki család. A Csánki délese volt önök között a szakmai kérdéseken kívül egyáltalán valamilyen érintkezés?
Hát a szakmai kérdésekről sem volt a képem szó, ugye ők hárman ugye mondjuk élték a maguk életét, ugye, és hát hogy igyekeztek, ugye minden jót, ugye, vagy lehetőleg maguknak biztosítani, ugye egyébként azt lehet mondani, mondjuk, hogy semmiféle kapcsolat, vagy így nem alakult ki.
Buongiorno. Sono Americo.
Quiero hablar con el
folytatódott a Csánki család dél-amerikai címének felkutatása, egyelőre sikertelenül.
Gácsér atya magyar származású egyházi személyiség. Ő segíti Nagy Attilát a cím felkutatásában. Akkor, amikor az amerikaiak kezdték összegyűjteni ezeket a műkincseket, faragaszokban szólították fel a lakosságot a képek beszolgáltatására.
Kiadtak rendeleteket. Csak itt például van, azt hiszem, hát ugye, amiket közzétettek a sajtóban és részben, ki is ragasztottak két nyelven, amiben föl volt a lakosság szólítva, hogy mit kell bejelenteni, miféle értéktárgyakat, és a többi.
Szinte minden össze van gyűjtve, ami ezzel kapcsolatos.
Na például itt van egy amerikai katonai kormányrendelet, amit hát én lemásoltam.
Igen, azt a kifejezést használja, hogy cultural objects, kulturális
igen,
tárgyak.
Igen, ugye szóval collecting points and depots.
Ki adta ki ezt a rendelkezést?
Az úgynevezett a military government regulations, ugye, tehát a military regierungnak nevezték németül, ugye, szóval az amerikai katonai kormány az adta ki ezeket.
Amerikai katonai kormány alatt azt kell érteni, hogy az itteni Németországban állomásozó amerikai erőknek a főparancsnoksága.
Igen. Ennek megvoltak a szigorúan megszabott bürokratikus keretei. Az amerikaiak nagy bürokraták voltak. Ők mindent ugye úgy intéztek, szóval hát ahogy az előírás volt, abból ugye nem engedtek semmit. De viszont nem is mentek túl rajta. Mert például ugye itt van egy ilyen újság, kivágás a műtárgyűjtő Alliierte Rettungskunstschätzes, ugye, hogy a
szövetségesek kulturális kincseket mentenek meg.
Igen. Egy riport.
Körülbelül másfél hónapos keresés után sikerült Csánki Miklós szampaulói telefonszámát kinyomozni.
Halló, Csánki úr? Jó napot kívánok, itt Rózsa T. Endre beszél. Akkor, amikor az amerikai hatóságok...
Igen?
Tehát, amikor az amerikai hatóságok a műkincsüteményt őrizetbe vették...
Igen?
Akkor önök hová mentek?
Minket az amerikaiak először a műtárgyak átvétele után letelepítettek egy kávéházszerű helyiségben, mert az emeleten lehetett lakást kapni, és aztán ottan egy 3 évet töltöttem a szüleimmel a Krasszau nevezett Skimzé melletti faluba, és aztán később mentünk át a francia zónába, Freiburgba. És ottan tartottunk körülbelül 1,5 évet, amikor kivándoroltunk Brazilba.
Ez melyik évben volt?
A kivándorlás 49. július-augusztus.
A második világháború alatt az ön apja az úgynevezett lefoglalt zsidójavak kormánybiztosa is volt.
Igen. Igen, mikor a kultusminisztérium előkészítette azt, hogy a zsidóknak a vagyonát a lefoglalásával az apám kezelje ezeket és leltározza. Ez meg is történt. Ez meg is történt, és ezek a műtárgyakat utána a javarésze a Szépnézeti Múzeumban került további megőrzésre. Csak a szálasi kormánynak volt az a rendelete, hogy a zsidó vagyon, a nemzet vagyona, de ez nem változtatott semmit se, mert mi az anyagot csak felleltároztuk, azután védelembe vettük, de más nem történt vele.
Milyen nagyobb műgyűjtemény került az önök kezelésébe?
Hát volt, igen. Hát az elsősorban, hogy a Herzog képtár, amelyiket a tulajdonosat elhurcolták, és akkor a palota őrizete valami személyzetre maradt, ugye, és akkor teljesen ki volt téve a veszélynek, úgyhogy sikerült is egy nagyobb bombázás előtt a legszebb dolgokat még a múzeumban szállítani, úgyhogy azok megmenekültek. Igen, ez volt a Herzog András palotája az Andrássy úton. De a Herzog ispán anyaga is részben a Szépművészeti Múzeumban került, és aztán úgy tudtam, hogy ezeket sikerült a magyar kormánynak megszerezni.
És milyen egyéb gyűjteményről van még önnek tudomása?
A 60-i képtárat nem sikerült biztonságba helyezni, mert a 60-i palotába a beszállásolt német SS tábornok, az még a Wiesmeyernek a ajánló levelével is kidobta az apámat, úgyhogy nem tudott bemenni, nem tudta a tárgyakat elvinni.
Milyen kapcsolatban volt az ön apja Edmund Wesenmeyerrel, a német birodalmi követtel? Illetve hogyan kapott tőle ajánlólevelet a zsidó műgyűjtemények összegyűjtéséhez?
Tudnék, a Box Árpád volt a német követségnek a jogtanácsosa, és ő előkészítette azt, hogy az apám a Wesenmeyerrel találkozzon, és ezért a saját lakásán a Wesenmeyer követet fogadta a Box Árpád követségi, mondjuk ilyen ügyvéddel együtt, és a Wesenmeyer udvariasan megígért mindent, meg is adta az ajánlólevelet, hogy ezekbe a németek által lefoglalt villákba bemenjen, és a műtárgyakat védelembe vegye, de ez a 60 év alattában nem sikerült, mert az egy SS tábornok volt. A többi helyeken pedig vagy nem volt valami, vagy nem volt lényeges. Sajnos az volt a baj, hogy a tatára a Wesenmeyer levelének is, hogy nem egy képet egyszerűen bepakoltak és elvitték.
Mit tud a Báró Weiss Alfonz féle gyűjteményről?
Igen, azt sikerült iregszemcsén bepakolni és a Szépművészeti Múzeumban szállítani. Ezek a között azok Reikó képek is voltak. Akkor már, mikor mi kimentünk, már a pénzügyőrség ott nagyba pakolt, meg rendezkedett, mi azt utána ezeket a drága képeket teherautóba tettük, és ott voltunk sértetlenül Budapest, és ott maradt a múzeumban, és amikor a műtárgyak nyugatra szállítása elrendeltetett, akkor ezek az értékes képek is közte voltak, és így kerültek egészen a müncheni kollektív poembe, ahol azután a Magyarország visszakapta reszektíva a Weiss család is, de az engedte ezeket, hogy hazavigyék.
Milyen egyéb nagy értékes lefoglalt magángyűjtemény jut most hirtelenjében az eszébe?
Még Budafokon volt egy nagy anyag, amit a rendőrség fogott el még azt hiszem májusban, és azután átadták nekünk, és aztán a múzeumi anyaggal együtt őriztük. És ugyancsak a legjobbak a múzeumi anyaggal együtt kerültek nyugatra. Ez volt a Herzog családi, amelyet ők becsomagolták, és a Budafoki borpincébe helyezték el, ahol az akkori rendőrséget megtalálta, és értesítette az apámat, hogy vegye át. Ez így volt.
Mi történt ezek után a lefoglalt magángyűjtemények legértékesebb képeivel?
A legértékesebbek a múzeumi anyaggal együtt azután nyugatra kerültek, és a Münchni kollektív poénbe vette át azután a magyar állam.
Ön most már hosszú évtizedek óta Latin-Amerikában él. Mit csinált ez alatt az idő alatt?
Én képek konzerválásra és restaurálásra foglalkoztam itt, és ezzel kapcsolatban itten San Paulóban sikerült magyar főúri gyűjteményekből egy pár képet megszerezni, megfizetni, és aztán hogy így a gyűjteményen bekerül. Igen, egyik másik megvan még, sajnos azonban, amikor én nem kaptam semmiféle levelet hazúról, itt tehát kilátástalan volt az, hogy hazatérjek, akkor ezért én két vagy három képet itt egy portugál gazdag embernek eladtam, és ebből fölépítettem itt kinn a hegyekbe a házat. Sajnálom, de hát az volt a baj, hogy én nem kaptam választ, mert ha választ kaptam volna, akkor én hazatérhettem volna a műtárgyakkal együtt. Most a három kép egy gazdag portugálnak a villájában van, ugye, hát nem tudtam más csinálni, miután nem válaszoltak semmit, ugye, hát hazamenetelre nem volt kilátás, és hát ezért itt eladtam. És ebből építettem volna a házat.
Nem kér esetleg valamit a Szépművészeti Múzeum mostani főigazgatójától? Mondjuk valamilyen felvilágosítást?
Nagyon fogom kérni, hogy valakit a főigazgatót jelöljön ki, akivel én levelezhetnék, mert sok olyan dolog van, ami még a régi magyar képekre vonatkozónak, amiket én nem tudtam közölni, és az egész anyagról nekem egy leltárom is készült, amit azonban én magamnak csináltam, és az valószínűleg nagyon értékes lesz, mert hallottam, hogy a háború folyamán nem egy dolog eltűnt, meg elégették, meg ilyesmi.
Milyen anyagi viszonyok között élt a Csánki család Latin-Amerikában?
Hát, milyen viszonyok között?
Igen.
Hát kérem szépen, ugye, a városban laktunk apartamentóval, ugye, és azután határoztam el 12 évvel ezelőtt, hogy a három képet, amire mondom, eladtam egy portugál családnak, abból én aztán fölépítettem itt a hegyekben egy nagyon szép villát.
Térjünk még vissza 1944-45 teléhez. a műkincs szállítás történetéhez, ismét Bonyai Tamással.
Hadd kérdezzek valami személyes dolgot. Ilyen hosszú idő eltelte után visszatekintve erre a kalandos legalább 2 hónapra. Hogyan emlékszik vissza erre? Milyen volt ez az időszak?
Hát erről éppen a feleségemmel beszéltünk a múltkor, és azt mondta, hát azért mi mindenem mentünk át, de azért végeredményben mondjuk az ember a rosszat elfelejti. Inkább, szóval mondjuk az sokszor a humoros vagy a véleményünk ugye megmaradt emberekről, dolgokról, de Isten, ugye, hát ez volt a sors, ugye ebben meg kellett birkózni, ugye, és hát, hogy hál' Istennek megbirkóztunk vele, hogy végelmém azért mindennek a vége jó lett.
Mondja, hősnek érzi magát?
Nem, egyáltalában nem. Egyáltalában nem. Nem, ugye, hát hogy az ember mondjuk, hát azt lehet mondani, a józan esze, és hát még egy bizonyos fokú becsület érzése alapján cselekedett.
Pedig őszintén szólva hozzájárult ahhoz, hogy ezek a műkincsek megmeneküljenek.
Hát ez az érzés bizonyos fokú megvan, és ennek örülök. És mondjuk ezért nem tüntetem el az emlékezetem, nem nyomom el az emlékezetemből ezt a 2 hónapot.
Milyen érzés volt ezekben a vagonokban lakni, aludni, miközben tudja azt, hogy az emberiség a művészet történetének hatalmas alkotásai szunnyadnak néhány centivel a fekhelye alatt?
Igazat megvallva, én azt mondom, hogy talán az az érzésem, ami mondjuk bennünk élt, az inkább az volt, hogy sose tudtuk, hogy mit hoz a holnap. Ugye? Az, hogy hát egyten végelményben számoltunk abból, ki tudja, hogy ugye mikor bombáznak el minket. Hát mondjuk ez egy kicsit olyan féle volt, mint egy fronton lévő katonái. Ugye?
Nézze, egy egyszerűbb ember egy ilyen helyzetben úgy reagál, fönt az égen húznak a repülőgépek, a front jobbról-balról közeledik, előről-hátulról érkeznek a különböző csapatok, megpróbál kiszaladni a gyűrűből, valahogyan biztonságosabb helyre menni. Nyilvánvalóan nem egy vasúti pályaudvar a legbiztonságosabb háborús bombázások, légitámadások időszakában. Mégis valamilyen erő ott tartotta a műkincsek mellett. Tehát nem az az elemi reflex működött benne, hogy innét el kell szaladni.
Hát az volt az érzés, hogy a létemnek értelme addig van a jelenlegi helyzetben az, ha én itt maradok. Mert ugye ezek értékek. Amíg én ott vagyok mellettük, addig nekem is van valami értékem bizonyos fokig. Ez volt az érzésem. Arra az érzése határozottan emlékszem, hogy amikor néztük például a repülőket is, még minden, például csak egy jelenet, hogy egyszer be kellett menni Traunsteinba. Pont ott jön közben egy légiriadó és egy ilyen vasúti töltésbe, egy ilyen bevágásba leálló vonat. Légiriadó van, és akkor mind kiszálltunk, mert az, hogy a legjobb ugye kiszállni, és néztük, hogy ott a vadászgépek egymást hogyan lövik fölöttünk. De már szinte megszokott volt. És azt mondtuk, hogy egymást lövik, és nem minket. Hát akkor mi még jól állunk.
A feleségét nem féltette?
Mitől féltettem volna?
A haláltól.
Na de viszont az, hogy akkor együtt halunk meg. Ugyanaz a veszélybe voltunk. Tehát pont ugye ez jó érzés volt, hogy együtt vagyunk, hogy a sorsunk össze van kötve.
A 70-es évek elején Csánki Miklóst valószínűleg hatalmába kerítette a honvágy. Levelet írt a Szépművészeti Múzeum akkori vezetőségének, amelyben egy ajánlatot tett. E levél fotokópiája ma is a múzeumban van, de csak a kópia. Az eredeti valószínűleg a belügyminisztérium irattárában található, ha meg nem semmisítették azóta. Moyzer Miklós jelenlegi főigazgató beszél.
Tudomása szerint valamilyen választ kapott erre Csánki Miklós, akár a múzeumtól, akár a magyar külügyi szervektől?
Nem tudom, hogy kapott-e. Azt hiszem nem.
Érdekes módon önöknek is csak egy másolat áll rendelkezésre.
Igen, csak ez a másolat áll rendelkezésre.
Amikor kézbe vettem, néztem a kézírás, Csánki Miklós kézírását, egymásra néztünk, és mind a ketten megállapítottuk, hogy egészen különösnek tartjuk. Ön mit fedezett fel Csánki Miklós kézírásában?
Ez magánlevél, igaz, hogy egy hivatalos intézményhez írták. Talán azt mondhatnám, hogy van benne valamilyen gyermeki egyszerűség.
hány éves is lett? 70 felé jár Csanki Miklós. A levél az én véleményem szerint kiforrott 21 éves hölgy kézírása.
Nem vagyok grafológus hozzá, nem mernék hozzászólni. Maradjunk ebben, hogy egy kicsit különös.
Akkor megengedi, idéznék egy-két sort. Ebben a levélben közölte Csanki Miklós, hogy apja Csanki Dénes 87 éves korában 1972. június 27-én halt meg São Paulo-ban. Mondja, hogy teljes egészében művészetének élt az apja, szebbnél szebb alkotást túlnyomó részt akvarell maradt, utána mert alkotó munkát végzett, tehát festett Csanki Dénes ezek szerint élete utolsó éveiben, évtizedeiben. Én, írja Csanki Miklós, a régi képek restaurálásába merültem. A háború és szerencsétlen körülményei sok nagyszerű értéket idevetettek, gondolatjel, és a hosszú időrabló munka, amivel a restaurálás jár, nálunk pozitív eredményt is hozott. Ezt legjobban lakásunkat díszítő régi képek igazolhatják. Közben egy valóságos emberöltő telt el. A viszonyok megváltoztak, nálatok is. Itt valóban egy baráti hangulatú levél. Eljött a megbékélés korszaka, az újjáépítés nagyszerű munkáját most már nem zavarhatja a múlt hánytorgatása, írja ezt 1972-ben. Máskülönben, innen folytatom az idézetet, máskülönben néhány értékes képem, gondolatjel, köztük egy eredeti Murillo, gondolatjel bezárva, még sok időt igénylő helyreállítása nélkül nem szívesen vállalkoznék a hazautazásra. Tanácsos volna ez utóbbiakat értékesíteni is, mert az anyagiakra nagyobb szükségem lesz, gondolom, otthon. De ez nem érintheti három ritka és jelentős 15-16. Századi magyar szárnyasoltár képemet, zárójel, mind ismert festőktől, zárójel bezárva, melyeknek otthon a múzeum falán volna a helyük. Büszke is vagyok rájuk, mert nehéz volt ezeket itten, az idegenben elcsípni, helyesebben az elkallódástól megmenteni, hisz tudjátok, hogy ennek a kornak milyen lelkes kutatója voltam odahaza. Ön mire következtet azokból a sorokból, ahol Csanki bizonyos képekre utal? Lehet, hogy ő valóban abból a gyűjteményből van a Csanki család birtokában még mindig néhány műtárgy, amelyet innen elvittek.
Mennyire számomra ma áttekinthető, úgy látom, hogy ezek nem a magyar közgyűjteményekből származnak. Először azért nem, mert vidéken nem volt ilyen közgyűjteményű, tulajdonú régi magyar tábla. A régi magyar gyűjteményből pedig ismereteim szerint nem tűnt el ilyen kép. Egyikről sem tudok. Minden esetre fel kell tételeznem, hogy Csanki Miklós, aki a régi magyar táblaképekkel tudományosan is foglalkozott, bizonyára nem téved akkor, amikor ezeket régi magyar tábláknak tudja. A Murillo kép pedig nem származhat minden valószínűség szerint a Szépművészeti Múzeum régi képtárából, mert ilyen kép tudomásunk szerint innen nem hiányzik. Vannak elveszett képek ma is, amelyek a háborús listán még szerepelnek. Ezek közül a kisebb méretű darabok megkerültek, de ilyen képről nem tudunk, hogy elveszett volna, tehát fel kell tételeznem, hogy Csanki Miklósnak a megjelölése szerint ezek a képek tulajdonában vannak ugyan, de ezek nem köztulajdonú darabok.
Említette, hogy a háborús listán még mindig vannak hiányok, bár időközben megkerültek bizonyos tárgyak. Milyen forrásokból, hol bukkantak az idők folyamán a II. Világháború után műtárgyakra?
Az első műtárgyak, ha jól emlékszem, még az 50-es években kerültek elő, és azután többször egészen a 70-es évek végéig, sőt a 80-as években is került még elő háborús veszteség itt Magyarországon. Igen, ezek többnyire kisebb méretű képek, és kétségtelenül a szállítmány menekítése közben választották le a szállítmányokról őket, és azok, akiktől bekerültek a múzeumba, illetve akik ezt eredetileg néhányan beadták a bizományi áruházba, teljes jóhiszeműséggel adták be, tehát olyan tulajdonosoktól kerültek kivétel nélkül hozzánk, akiknek eredetéről ezeknek a képeknek semmiféle fogalmuk nem lehetett. Biztos, hogy nem ők tulajdonították el, és például egy kép panonhalmi eredettel került be hozzánk, és akihez jutott, az ajándékba kapta valakitől. Úgy látszik, ez a kis kép már a panonhalmi menekítéskor eltűnt a szállítmányból. Megkerült Azért mondom ezt ilyen biztonsággal, mert a rendőrség is annak idején igyekezett hát felderíteni az eredetüket, megtalálni azt, aki esetleg elvihette volna, az egyik esetben sem sikerült, ezeknek a képeknek az eltulajdonítóit ma nem ismerjük. Minden esetre az kétségtelen, hogy ami a szállítmányból eltűnt, az Magyarországon tűnt el, mert ami előkerült, az Magyarországon került el, tehát nem külföldről jutott vissza.
Olyan nem is volt, ami külföldről jutott vissza, és háborús veszteség között tartották nyilván?
Nem. Nem. Egy kép tűnt el a Szépművészeti Múzeumból, amely a 60-as években bukkant fel, és megvette a Monreali Múzeum, amelyet a Szépművészeti Múzeum eljárás alá vont is. Ez a dolog máig nem dőlt el, de ez a kép nem volt a nyugatra menekítettek között, hanem kölcsön volt a pénzügyminisztériumban. Ez Vazár, Giorgio Vasarinak a kánai menyegző képe, amely még talán a 30-as évektől volt a pénzügyminisztériumban, de az egész világ szakirodalmában, mint Budapesti Szépművészeti Múzeum volt nyilvántartva, és Eszterházi gyűjteményből származó darab, amely ma is ott megvan. Nézetünk szerint természetesen jogtalanul.
Ez egyébként ajándékozás útján került ki az országból annak idején, vagy ez már nem tudható?
Nem, kicsempészték. Ez Magyarországról kicsempészett darab.
A magángyűjteményről viszont, amelyek Csánki időszakában kerültek a múzeumba, mi úgy tudjuk, hogy két részre bonthatók. Egyrészt voltak emberek, akik úgy gondolták, hogy itt van biztonságban a gyűjteményük, tehát ők elhelyeztették a múzeumban ezeket a gyűjteményeket. Másrészt pedig a nyilas rendelkezések következtében begyűjtött zsidó javak közül a válogatott műgyűjtemények és műtárgyak is Csánki hatáskörébe kerültek, és itt voltak a múzeumban. Valamiféle kimutatás, vagy ezzel kapcsolatos tájékozódási lehetőség rendelkezésre áll-e ma a múzeumban, vagy korábban esetleg rendelkezésre állt-e?
Csak egyes esetekben. A zsidó vagyonnak a összegyűjtése, szétosztása, a letett műtárgyaknak a minősége, állapota, ez sehol úgy tudom pontosan, legalábbis a múzeum részére nem rögzítődött, nem mintha nem történt volna meg, de ezeket általában elég titkosnak kezelték akkor, amennyire én ezt tudom. Amit a magántulajdonosok a Szépművészeti Múzeumban biztonságba helyeztek, körülbelül hasonlóan ahhoz, ahogy az ember a bankba teszi a pénzét, hogy biztonságba legyen, vagy kötvényét, azokat a Szépművészeti Múzeum a háború után természetesen visszaadta, és olyan daraboknak a leltározására például a múzeum részéről nem került sor, amelyre ne lett volna valamilyen jogi alap. Tehát most nem rendőri eljárás, vagy pedig konfiskálás, vagy nacionalizálás, vagy államosítás. A múzeum erre kínosan igyekezett vigyázni, hogy ne vegyen fel leltárába olyat, amely nem az övé. Ezt a múzeumnak az egész történetéről elmondhatom. Volt kivétel is, mondjuk elrendelte a minisztérium annak idején, hogy egy magángyűjteményt például, amelynek nálunk volt az anyaga, de ez már messze háború után elvett darab volt, leltározni kellett. Ezt a múzeum akkor ugyan külön leltározta, tudván azt, hogy ez jogtalan ugyan, de hamarosan az tulajdonos vissza is kapta az egész gyűjteményét. Tehát ez volt az egyetlen olyan dolog, ahol a múzeum kényszerítve járt el. Egyébként nem került ilyenre sor.
Igen,
és hát ezek az anyagok ugye a háború után messze gyarapodtak azokkal, amelyeket megint csak nem leltárszerűen vett át a múzeum a kitelepítetteknek a műtárgyaival, amely azért is volt különös helyzet, mert hiszen a 49-es törvény a védettség folyamán már felelőssé tette ezekért a műtárgyakért a tulajdonosokat, akiket esetleg már az 50-es évek elején kitelepítettek, azok már nem tudtak praktikusan felelősséget vállalni azokért a műtárgyakért, amelyeket a Szépművészeti Múzeum nagyon sok esetben ömlesztve vett át. tehát nem csak a zsidó vagyonnak, hanem a még egyébként is elvett daraboknak a sora folytatódott ezzel a múzeum számára, amelyel az 50-es években az volt a múzeumnak a baja, hogy nem csak a raktározásról kellett gondoskodni, hanem igyekezett szétválasztani a teljesen értéktelen anyagot a jelentőstől is. Nagyon sok esetben olyan is volt, hogy hát ezeknek nem volt már azonosítható tulajdonosa.
Mújzer úr, ha visszatérve egy picit a Csánki Miklós levelére, és inkább csak példálódszom vele. Mi történik akkor, ha mondjuk a Csánki család birtokában, tehát São Paulóban, vagy bárhol a világon bizonyíthatóan a Szépművészeti Múzeum eredetileg annak tulajdonát képező műtárgy előkerül?
Körülményeket erősen befolyásolja az illető államnak a jogrendszere, valamint a nemzetközi megállapodások. Ha előkerülne egy olyan kép ma, amely a kétségtelenül a Szépművészeti Múzeumé, akkor minden esetre az első jogi formula vagy a jogi állás azzal az, hogy mivel köztulajdonú darab, köztulajdoni műtárgyra nincs elévülés. Tehát az, amely a Szépművészeti Múzeumból eltulajdonított kép, az kétségtelenül a múzeum tulajdona ma is.
Magyarország a II. Világháború során hadszíntér volt, ezért az országot, illetve a nemzeti vagyont igen súlyos károk érték.
A veszteségek sorában műtárgyak is találhatók. Igaz, hogy amikor az ezüst, illetve az aranyvonattal a műértékek nagy része Magyarországra hazakerült, a hatóságok ettől kezdve úgy tettek, mintha minden rendben lenne. Kétségtelen, hogy vannak elveszett műtárgyak, s hogy ezek valaha hazakerülnek-e, ezt nem tudhatjuk.
A műkincsrabló. Rózsa Péter és Rózsa T. Endre dokumentum műsorának negyedik része hangzott el. A technikai munkatárs Marton Gyula, Steinbach Sándor, Vég Györgyi. Dramaturg Borenics Péter. Rendezte Sólyom András.
A mesejáték 2002-ben készült, és utoljára 2012. június 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.
Thank you.
Műsorajánló. Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere. Minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunavöldön.
A nepáli buddhizmus világa.
Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
Egy európai gyakorló szemével.
A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.